Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúra csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele! Sziasztok! Ma a Földrajz fogságában című könyvről fogunk beszélgetni, ugyanis ezt ajánlottam neked kötelező olvasmányként Mára Ildi.
Uha.
Biztosan veletek is előfordult már, hogy nem láthatok ki a külpolitikai híreknek a zűrzavarából. Nem tudtatok, hogy mi folyik a kulisszák mögött, mi miért történik. Hogyha ezeket a híreket mégis valaki értelmezi nekünk, akkor azok rendszerint személyekről szólnak, van benne egy erős azonnali fókusz, tehát hogy mi történik most éppen hirtelen, tele van ilyen kivetített belpolitikai indulatokkal, meg ideologizálással. Ez a könyv nem ilyen. A szerzője Tim Marshall egy veterán angol haditudósító, úgyhogy egy elég hasznos iskolát járt ki, ami a valóságot illeti. Az volt az érzésem, miközben olvastam a könyvet, hogyha volt benne bármiféle naivitás, belemagyarázás, akkor ez azért olyan válságzónákban, mint a Afganisztán vagy Irak, vagy esetleg a délszláv háborúban viszonylag hamar lemállott róla. Azt is hozzá kell tennem, hogy szerintem nem sok szerző van, aki a nemzetközi viszonyokról egyszerre tud éles szemmel, viszont emberi nyelven is írni. És azért erre a könyvre esett egyébként a választásom, mert ugyan az eredeti angol kiadás is egy pár éves, a bővített kiadás viszont tavaly jelent meg magyarul, egy bő 300 oldalon, még egy nyolcadikos által is érthető, hát gyors talpalót ad abból, hogy mi is történik ma a bolygón. És a szempont, amit most neked ebből a könyvből így elsőre kiemelnék, az a geopolitika, az, hogy tulajdonképpen rosszul tanítottak bennünket az iskolában, hogy földrajz és történelem az tulajdonképpen egy dolog, és a földrajzból, meg aztán persze ezt Marshall is elismeri, egy csomó más dologból következik a politika és aztán a történelem. Te egyetértesz ezzel?
Ez szerintem kapásban egy nagyon nehéz kérdés, de örülök, hogy beszélünk róla. Én visszamennék egy lépéssel méghozzá oda, hogy nagyon köszönöm neked azt, hogy ezt a könyvet újra a figyelmembe ajánlottad, ugyanis én az eredeti angol kiadást kaptam meg nagyjából 2 éve ezelőtt ajándékként. Igen, akkor még külföldön dolgoztam, és ez egy friss könyv volt, és tele voltak vele a hírek. Mindenki erőlt, hogy ez az a könyv, ami végre segít neked megérteni, hogy mi is folyik a világ politikában, és miért vannak háborúk, stb. Tehát óriási felhajtás volt a könyv körül. Na már most ez nekem ott ült a polcomon, és nem olvastam el 2 évig, ugyanis ez a geopolitika témaköre engem, hát azt mondanám, hogy érdekel, de nem feltétlenül a szívem csücske. Viszont, hogy kérdezted, hogy milyen tárgy, és hogy külön kéne, viszont a földrajzot meg nagyon szerettem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy szép napon el fogom olvasni. Na és itt jön a képbe Marci, aki felajánlotta nekem akkor ennek a magyar verziót, hogy itt az idő elolvasni. A fordítás szerintem remekül sikerült, és az olvasás sokkora könyvnek. Párhuzamosan igyekeztem az angol verziót is olvasni, hogy megértsem, hogy van-e benne valami különbség, és eddig még nem tettük meg a podcastben, én most kiemelném a fordítókat, ugyanis Makovec Benjamin és Zsupán András. Szerintem nagyon jó munkát végeztek. Az, hogy vajon egyébként ez a geopolitika, földrajz, történelem egybe kéne tanítania, vagy sem, hát én azt mondanám, hogy a súlyokon lehetne talán változtatni. Hogyha belegondolok gimnáziumi tanulmányaiban, nekem földrajz és történelem nagy kedvenc tárgyaim voltak, és mindkettőből érettségítettem, és emelt érettségítettem történelemből, de bevallom őszintén annak ellenére, hogy én nagyon beleástam magamat, és nagyon szerettem ezzel foglalkozni, az összefüggéseket az ügyvéd bátyám segített mindig megvilágosítani. Nem voltak számomra egyértelműek ezek az összefüggések, az ő meseóráiból, amiket a vacsora közben tett, akkor születtek meg ezek a dolgok a fejemben, nem feltétlenül az iskolában. Úgyhogy ebben szerintem, ha mondhatom ezt, akkor van egy hiányérzetem.
Muszáj egy kicsit kézbe venni is ezt a könyvet, mert az alcím azt ígéri nekünk, hogy 10 térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. És hogyha fellapozzuk a tartalomjegyzéket, akkor olyan fejezeteket találunk, mint a teljesen nyilvánvalónak hangzó Oroszország, Kína, Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa. De nekem azt tetszett abban a könyvben, hogy kicsit túlmegy ezen a világon, ameddig még mi is ellátunk, és hogy a nyilvánvaló helyeken túl olyan vidékekre is elvisz minket, mint például India és Pakisztán, és ez egy elég súlyos konfliktus, ami kettejük között feszül, mindkettő atomhatalom, és mindkettő egy elég súlyos konfliktusba, egy világháborúba ránthatja be az egész világot, köztük amúgy minket is. És a legutolsó fejezet pedig kifejezetten az északi sarkvidékkel foglalkozik, ami pedig a globális felmelegedés miatt rettenetesen érdekes. De hogy még visszautaljak arra, amit mondtál, nekem pont fordítva volt. Tehát nekem a földrajz volt egy kontextus nélküli dolog, nem tudtam megjegyezni, hogy hol folynak a különböző folyók, hol fekszenek a különböző városok, és nem érdekelt, hogy hol termelnek kőszenet, vagy hol vannak mangánérc lelőhelyek. Tehát ezek mind olyan információk voltak, amitől nagyon reméltem, hogy most leírom ebbe a dolgozatba, és minél előbb megszabadulok tőle, mert nem érdekes. Ez a könyv megmondja, hogy miért érdekes. Hogy igenis fontos, hogy egy ország milyen ásványkincsekkel rendelkezik, hogy milyen ipara van, és hogyha látjuk egészbe ezt a nagy képet, akkor ezeket az apró kis mozaikokat már sokkal egyszerűbb elhelyeznünk. Úgyhogy ez egy szerény javaslat, hát én nem tudom, hogy a történelmi és a földrajz tanárok mit szólnának hozzá, hogyha ezt a két tárgyat
összevonnánk.
Szerintem lenne értelme, hogy legalábbis beszélgessenek egymással.
Ez szerintem egy nagyon érdekes kísérlet lenne. Amit mondtál, az az érclelőhelyek, és most mondtad, hogy a mangánérc példája, szerintem azért különösen érdekes, mert nekem kicsit az a benyomásom, hogy az ilyen típusú földrajzi kincsek, vagy a földrajznak ez a nagyon megfogható része, hogy merre folyik egy folyó, milyen szelek vannak, milyen a klíma, stb., azok mintha így bementek volna a különböző csomagokba, és úgy beszélünk róla, mint ezek különálló kérdések ennek. Az időjárás, a klímaváltozás, az akkor már a klímavédelem témakörébe tartozik, akkor az ércek, akkor ez az energia csomagjába tartozik, és ebben én is néha ebbe a hibába esem, akkor próbálom kategorizálni az információkat összefüggések keresése nélkül. Miközben olvastam a könyvet, akkor kicsit olyan érzésem volt, mintha a Hét Csoda című játék, nem tudom, ismered-e a Hét Csoda című játékot?
Fogalmam sincs, mi a Hét Csoda című játék.
A Hét Csoda az egy társas játék, ami nálunk családilag vérre menő bajnokságokat eredményez, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a hét világ csodája, a klasszikus világ csodákat értjük ez alatt, városokban kell az adott játékosnak a lehető legjobban elnavigálnia, és városát gazdagság felé vinni, és ehhez az az egész játéknak a lényege, hogy érceket vásárolsz, kereskedsz, stb.
Ez olyan, mint a Katán telepesei?
Kicsit, de nem annyira, nem hódításra, nem feltétlenül hódításra épül a játék, hanem inkább építkezésre és civilizáció építésre épül a játék. És amikor olvastam a könyvet, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez olyan volt, mintha azt a civilizáció építésre épülő társasjátékot most hirtelen valós szereplőkkel játszanánk le, és tökre segített engem közelebb vinni a hírekhez, amiket olvasok.
Van egy mondat a szerzőnek, hogy Napóleon talán nincsen, de az orosz síkság az még mindig megvan. Tehát kicsit visszautalva arra, amiről az előbb beszélgetünk, a történelemben is a földrajz szempontját érdemes érvényesíteni, mert a történelem sokszor ezek a nagy emberek története, ami érdekes, de a nagy emberek és sokszor a művük is, az meghal velük együtt, van amikor jobb esetben, van amikor meg sajnos, viszont a földrajz, ezek a tényezők pedig velünk maradnak. Az a kérdésem, Ildi, hogy miután elolvastad ezt a könyvet, úgy érzed-e, hogy biztonságosabban érzed, vagy inkább biztonságban érzed magad a világban, vagy inkább kevésbé?
Húha, hát mindenféle kérdésre számítottam, csak erre nem, hogy akkor én most biztonságban érzem-e magam, vagy sem. Mindenesetre szerintem a megértés biztonságához mindenképpen egy lépéssel közelebb kerültem, és ez szerintem nagyon sok mindenben segít. Kicsit szokták azt mondani, tudod, hogy ahhoz, hogy tudj, hogy merre mész, azt tudnod kell, hogy hol vagy. És szerintem ez a könyv, ez pontosan ez a megérteni, hogy hol vagyunk. És nem csak feltétlenül mi, mint Magyarország, meg mi, mint a régiónk, hanem egyszerűen megérteni a világpolitika dinamikáját, és mondjuk inkább az, hogy alapdinamikáit. És ez a bizonyos alap, ami segít a navigációban, ami ez a geopolitikai szemlélet is, hogy miből indulunk ki, az nekem sokat segített abban, hogy legalább egy nagyobb biztonsággal tekintsek ki az ablakon. Tehát, hogy amit látok, azt jobban tudjam értelmezni. Nem mondom feltétlenül, hogy jobban biztonságban érzem magamat, de én alapvetően kicsit ez a pacifista típus vagyok, én hiszek abban, hogy a kooperáció lehetséges, úgyhogy remélem, hogy a könyvben sok helyen megemlített lehetséges konfliktuspontok remélhetőleg csak konfliktuspontok maradnak, és nem alakulnak át konfliktusokká.
Szépen megkerülted a kérdést, de biztonságban érzed magad, vagy nem érzed magad biztonságban?
Jaj, Marci, hát átlátsz rajtam. Én azt mondanám, hogy ugyanúgy biztonságban érzem magamat. Igen, én továbbra is biztonságban érzem magamat, de talán egy fokkal közelebb kerültem egy realista állásponthoz. Tehát, hogyha például az ember elolvassa az Európára vonatkozó fejezetet, azért érezheti azt, hogy ez egy szerencsés helyzet, amiben mi benne vagyunk, hiszen tényszerűen le van írva sok indok, ami miatt szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
Szerintem a könyvnek az egyik nagy erénye, hogy ezt a fajta kicsit ilyen vágyelvű pacifizmust, ezt így visszahúzza. Tehát, hogy azért megmutatja a bolygót, hogy erről a helyről sem tudtál, csak már amúgy lehet, hogy itt fog kitörni a harmadik világháború. És számos ilyen pontot fel lehet egyébként fedezni, és fel is mutat a térképen, mint ahogy ugye nem gondoltuk volna, hogy az első világháború is egy Isten háta mögötti helyen fog, Boszniában fog kitörni. Közép-Európáról annyira nem beszél sokat, de ami szerintem nagyon érdekes, hogyha csak itt körülnézünk, tehát hogy így körbeforgunk az országból a Kárpát-medencében, akkor nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy az minket körülvevő majdnem mindegyik országnak tudom, hogy van egy nagy előtagú verziója. Tehát ahogy van Nagy Magyarország, úgy van Nagy Szerbia, vagy Nagy Románia elképzelés, vagy nem tudom, akár a Nagy Morva Birodalom, ami ugye bizonyos sérelmeket, meg területi követeléseket, meg bizonyos ilyen történelmi rendezetlen ügyeket hagy maga után, és erre emlékeztet minket. És a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy néhány országot kivéve, mondjuk Ausztria biztosan ezek között van, minden szomszédos országunk háborúzott már az elmúlt 30 évben. Úgyhogy amit mondtál, hogy egy szerencsés helyzetben voltunk, hát lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen szerencsés ez a helyzet. Egyébként még mi is valamennyire háborúztunk, hogyha arra gondolunk, hogy magyar katonák is megfordultak Afganisztánban. Tehát lehet, hogy a világ tulajdonképpen egy sokkal veszélyesebb hely, mint gondoltuk, csak egyszerűen ez a boldog békeidő, vagy ez a periódus túl hosszan tartott ahhoz, hogy ezt észrevegyük.
És egy apróság, ami érdekes volt nekem az elmúlt években, nemrégiben utazhattam el Németországba az Északi-tengerhez, és gondolkoztam azon, amikor ott láttam, hogy gyönyörű fehér épületeket láttam a homokos tengerparton, megnéztem, mikor épült, és mikor épültek a boldog békeidőkben. És próbáltam rákeresni arra, hogy ennek mi az angol megfelelője, vagy milyen, amikor német megfelelője annak, hogy boldog békeidők. És hát nem volt könnyű, tehát ez egy nagyon specifikus, régiós kifejezés volt az, hogy a boldog békeidők, ahogy mi ezt leírjuk, és megint csak arra mutat rá, és ebben segít a könyv, hogy kinyissuk a horizontot, és sokkal tágabban értelmezzük magunkat a világban, mint hogy csak mondjuk a saját kis régiónkat nézzük, és hogy ott mi történik.
És hogy szerintem az a legérdekesebb, hogy a boldog békeidők az ugye mindig utólag boldog békeidők, mert addig, amíg benne élünk, addig nem értékeltük őket annyira. És hogy egy másik szempontot is hozzak a könyvből, az a térképeké, már az alcímben is szerepel, hogy 10 térképet fogunk találni benne a 10 fejezethez. Hát ha erről a könyvről beszélünk, azt azért el kell mondani, hogy ezek a térképek elég rossz minőségűek a könyvben, sajnos.
Igen, én is úgy néztem egyébként, miközben olvastam, hogy megnyitottam Atlaszt, meg Google Maps-t. Igen, ezt a kettőt, hogy oké, Oroszország valami random helye, de hol is van ez? Úgyhogy igen, ez valóban így van.
És hogyha a térképekről beszélünk, akkor látjuk rajta a határokat, és az is egy kérdés, amit a könyv felhoz, hogy honnan vannak ezek a határok, tehát hogyha Magyarországra gondolunk, akkor is itt élünk a trianoni béke következményeképp, hogy ki húzza meg ezeket a határokat, ki rajzolja ezeket a határokat. És hogyha kitekintünk a világba, akkor annyival is okosabbak leszünk, hogy hát majdnem, hogy az etnikai és az államhatárok, hát inkább jellemző az, hogy nem esnek egybe, mint hogy egybe esnek. Így is meg tudsz maradni pacifistának ezekkel a tényekkel?
Hát igen, én tényleg az, hogy a pacifizmusból a realizmus felé próbálok mozdulni. Volt egy időszak, amikor Nairobiban laktam, és ott dolgoztam. Nairobi, Kenya fővárosa, egyik legjobban és leggyorsabban fejlődő kelet-afrikai nagyváros. Nagyon szerettem ott élni, tele volt energiával, tele volt új vállalkozásokkal, ötletekkel, és nagyon sok nemzetközi cégnek, a kelet-afrikai központja ott van, illetve nagy nemzetközi szervezeteknek is, én is az egyik ilyen szervezetnek dolgoztam, az ENSZ menekültügyi főbizottságának, ott vannak a helyi központjai. Miért érdekes ez? Említi azt a könyv, hogy újra lehet egyébként rajzolni határokat, de nem feltétlenül úgy, hogy az államhatárok változnak, hanem úgy, hogy elkezdünk gazdasági érdekek mentén termékeket, szolgáltatásokat, infrastruktúrát, stb. Hozni be egy másik országba, és úgy terjesztjük ki a befolyásunkat.
Hát, vagy egy szövetségi rendszer révén.
Igen, úgy terjesztjük ki a befolyásunkat, hogy akár ez, ami engem minden érdekel, ez a soft power történet, hogy nem feltétlenül katonai konfliktusba keveredünk. És amikor Kenyában laktam, ez 2015-ben volt, már akkor is nagyon feltűnő volt az, hogy rengeteg kínai beruházás történt a környéken. Feltűntek ki nem csak random kínai áruházak, hanem az is kérdezett, hogy melyik útépítés zajlik kínai befektetési összegből, és aztán, amikor ennek utána olvastam, akkor látszott, hogy ez egy sokkal nagyobb, grandiózusabb tervnek a része, és az ember a híreket nézze, ezek a befektetési összegek úgymond csak nőnek. Tulajdonképpen a könyvben szereplő példák is fokozott elővigyázatosságra interek minket. Ez alatt azt értem inkább, hogy tudatosan próbáljuk figyelni akár a gazdasági híreket is, hiszen ez a könyv egyszerre földrajz, társadalomföldrajz, gazdaságföldrajz, geopolitika, hogy ezeknek tulajdonképpen a mixe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy miképp lehet minden ilyen aspektust figyelembe venni, amikor mondjuk egy hírt olvasunk.
Nagyon érdekes, hogy szóba hoztad Afrikát, és viszont nem tudok emellett a kérdés mellett elmenni, hogy pörgetted a fejedbe ezeket a gondolatokat, hogy itt most történhet valami velem, vagy teljesen más az, amit erről gondolunk, és ami ott történik.
Hát alapvetően az nagyon fontos, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy Afrika egy óriási kontinens, iszonyatosan változatos, úgyhogy én Kelet-Afrikának bizonyos országairól tudok csak beszélni, a többi az maradjon azokra a szakértőkre, akik vagy értenek ezekhez a régiókhoz, ez a kontinenshez, vagy már jártak ott.
Például egyébként Tim Marshall, aki rengeteget, vagy egy egész fejezetben foglalkozik Afrikával, és tényleg kapunk egy komplett gyors talpalót tőle.
Uh-huh. Így van. Amikor 2015-ben én ott jártam, nem sokkal érkezésem előtt történt az a mészárlás, az a terror cselekmény, amikor egy keresztény egyetem diákjait nem messze a Szomália határtól szó szerint lemészárolták. Ez történt nagyon brutális körülmények között, és ott jártamkor is voltak egyébként terror cselekmények, amikor elmentünk egyik tengerparti városba, Mombasszába, akkor pont a belépésünk idején volt az, hogy kaptuk SMS-ben, ott nemzetközi cégnél többen is dolgoztak, akikkel az utazást tettük, kaptuk SMS-ben az értesítéseket, hogy vagy ne menjünk arra a környékre, vagy pedig akkor itt most vészhelyzet alakult ki, keressünk menedéket, és különböző biztonsági utasításokra is felhívtak minket a munkáltatók. Ennek ellenére mi már ott voltunk a határ ennek a városban, úgyhogy megszálltunk végül Mombasszában, és örömmel mondhatom, Valci, hogy itt beszélgetek most is veled. Ami a biztonságot illeti, a legfontosabb tanácsom annak, aki Afrikába látogat, hogy hallgasson a helyiekre, különösen akkor, hogyha munka kapcsán vagy önkéntes munka kapcsán kerül oda. Én úgy gondolom, hogy például Kenya egy hozzávetőleges és viszonylagosan biztonságos hely, de például van egy csomó olyan dolog, amihez szimplán azért érdemes figyelni, mert az infrastruktúra még nem olyan kiépült. Sokszor mondták, hogy mi az egyik legveszélyesebb dolog, ami valaha történhetett volna veled Nairobiban, Ildi. Mondtam, hát ez az egyik például az, hogy kipicamodik a bokám. Ugyanis nagyon sok helyen nincs közvilágítás. És ugye este 6 után, amikor élesen lemegy a nap, és sötét lesz, ugye mert az egyenlítőn fekszik az országnak nagy része, nem fogott megtalálni a hazautat, és könnyen kificamodhat a bokád. Tehát én azt mondanám, hogy van ezzel kapcsolatban sok tévképzet, de ugyanakkor, ahogy a könyv is rámutat, rengeteg olyan etnikai, politikai konfliktus van, ami mellett nem lehet átmenni, és igenis figyelnünk kell erre, és tudatában kell lennünk, amikor odautazunk, hogy az utazásunk biztonságosan telhessen.
De hogy ugye van már is egy nagy vállalkozó, jótevő hatalom, aki ebben az infrastruktúrális beruházásban, a különböző vasútépítésekben, kikötőépítésekben segít az afrikai országoknak, ez pedig Kína. És szerintem a mostani világban már egy eredeti vélemény, hogy azt mondja a szerzőnk, hogy a 21. századot viszont továbbra sem Kína fogja megnyerni, hanem az Egyesült Államok. Van a közbeszédben egy ilyen nagy vita, hogy akkor most kire kell igazából figyelni, hogy Amerika, mintha egyre messzebbre kerülne, egyre kevésbé érdekelnék az európai ügyek, piszkálják az európaiakat, hogy fizessék be a NATO hozzájárulásukat. Kína meg, mintha egyre közelebb lenne. Marshall mégis azt mondja, hogy az Egyesült Államoké a jövő, és erre csomó persze geopolitikai, történeti, mindenféle szempontot felhoz. Te el tudtad dönteni ezt a meccset egyébként a könyv alapján, ilyen egyszerűen?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán, ugyanis most hallottam egy véleményt Tim Marshallt, és az előző Brainbaron pedig szintén volt ezzel kapcsolatban egy mítosz rombolásunk, ami szintén ezt a kérdést vette górcső alá, hogy vajon akkor Kína, az Egyesült Államok, a 21. század az kinek a kezében lesz, kié lesz úgymond az irányítás. Én még mindig elég bizonytalan vagyok. Azért is vagyok bizonytalan, mert sokszor ezt a kérdést én a fogyasztási cikkek szempontjából közelítem meg. Kinek a tartalmait fogyasztjuk, kinek az ételét esszük, kinek a pólóját hordjuk, kinek az útján járunk.
És ez tehát, hogyha megfordítod azokat a háztartási cikkeket, amiket vásárolsz, akkor mi van a címkére írva, vagy made in?
Uh-huh. De ugyanakkor meg másik irányból is megnézhetjük, hogyha bekapcsoljuk a Netflixet, milyen típusú tartalmakat fogyasztunk. Kinek az idézeteit mondjuk, mik voltak a kedvenc filmjeink gyerekként, tehát hogy nekem ez a soft power történet még nagyon izgalmas volt, és ezért is vagyok bizonytalan, hogy vajon melyik érv milyen súllyal játszik szerepet ennek a kérdésnek az eldöntésében.
Hogy az egyik oldalon ott vannak ezek a kulturális javak, mondjuk uh-huh. mint az amerikai filmek, de a túloldalon meg a fogyasztási cikkek, vagy milyen műszaki cikkek, amik meg akár inkább kínaiak.
Igen, olyan szempontból, de hogy a fogyasztási cikkek, tehát a műszaki cikkek mellett tényleg a fogyasztási cikkeknek minden része, hogy a pohár, amiből iszunk, az asztal, ami mellett most ezt a podcastet csináljuk, ezek a mikrofonok hol készülnek. Szóval ilyen szempontból, mint a gazdasági hatalom és a pandémia során is az ellátási láncok, honnan indulnak, és hova jutnak el, és ebben a folyamatban úgymond kinek van kezében több hatalom, hogy elzárja a csatornát. Ez is nagyon sokszor felmerült például a gáz és az energiaszolgáltatások kapcsán, itt a régiónk elemzésén és Tim Marshall könyvében, hogy mi történik, ha valaki elzárja ezeket a csatornákat.
Jó is, hogy említetted ezt a pandémiát, mert szerintem a könyv szerzője még nem tudhattam, korábban keletkezett ez a könyv nyilván, mint hogy ez az egész kitört volna, de hogy minthogyha ez a járvány megerősítette volna a határokat. Van a termékeknek és a kulturális javaknak is ez a globalizációja, amiről az előbb beszéltünk, de hogy egy járvány is globalizálódott, és erre mi volt mindenkinek a válasza? Újból megerősíteni, vagy akár lezárni a határait is. És látszott, hogy azok a megoldások, amikben szerintem például te is bíznál, hogy összefogunk, és megfogjuk egymás kezét, azok a legkevésbé sem működtek. Mi volt a válasz? Mindenki bezárkózott, és megpróbálta a nemzeti hatáskörben elintézni a saját jövőjét.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ezt láttuk most magunk körül a pandémia során, hogy újra a protekcionizmus aranykorát kezdte élni, honnan szerezzük, bezárkózunk, katalogazárunk, stb. Ami viszont érdekes, és ez már a könyv vége felé merül föl, de ugyanakkor főképp az atomhatalmaknál említésre kerül, hogy vannak olyan területek, amik úgymond az új felfedezések irányába haladnak, hogy kié lesz a sarkvidék, kié lesz az űr. Úgyhogy ezek viszont felmetik bennem újra azt a kérdést, hogy vajon az ilyen típusú nagyon nagy beruházást igénylő expedíciók és technológiai fejlesztések vajon kényszerítik majd újra a kooperációra a különböző nemzeteket? Hiszen ezeket a területeket együtt lehet felfedezni majd, vagy együtt kell megoldanunk az emberiség előtti új kihívásokat?
Vagy éppen teljesen ellenkezőleg, mivel szűkös erőforrásokról van szó, ezért a késhegyig menő harc lesz a megoldás.
Ez egy olyan dolog, amit szeretnék a hallgatóktól megkérdezni, mert az látszik, hogy nekünk ez nem teljesen egyértelmű, nem is feltétlenül értünk egyet, és ezért is volt nagyon jó ez a könyv, mert más hozzásokat hozott ki belőlünk. Na de ti mit gondoltok, hogyha van erről bármilyen gondok, akkor írjátok meg nekünk kommentben, üzenetben, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon merre halad majd ez a kérdés.
A könyvpárban első részében Tim Marshall a Földrajz fogságában című könyvéről beszélgettünk. Kövessétek a Brainbar podcasteket, és maradjatok velünk, mert hamarosan az emberi érzelmek földrajzával folytatjuk a The Book of Human Emotions című könyv kapcsán.
Az a könyv, amit neked hoztam, Marci, most így cserekönyvként, úgy tűnik, hogy elsőre nem egyértelműen kapcsolódik a Földrajz fogságában című Tim Marshall műhöz, mert az a könyv a minket körülvevő világot próbál értelmezni. Tiffany Watt Smith könyve az emberi érzelmekről szól, és így egy belső világba kalauzol minket. Ez egy idő- és térbeli utazás, ismerős, ismeretlen, univerzális és egyedi érzelmek enciklopédiája. Az még érdekes ebben a szerzőben, hogy vertek színházi ember, különböző szerepeket töltött be, és aztán pedig későbbi karrierjében kezdett bele kutatásba. Gesztikuláció szempontjából indult el, kultúrtörténeti témákat nézett meg, ma pedig már az érzelemtörténeti kutatóközpontot vezeti Angliában. Igen, ilyen létezik, érzelemtörténeti kutatóközpont. Amikor ezt a könyvet először megláttam, egyértelműen így nekem szólt, rögtön megragadtam, és meg is vásároltam azon nyomban, és azóta is rendkívül szórakoztatónak tartom újra meg újra fellapozni, és értelmezni vele a saját érzelmeimet. Viszont Marci, amikor először odaadtam, akkor még mi volt az első benyomásod, hogy most akkor így hogyan indultál neki?
Hát két első benyomásom is volt erről a könyvről, ami még sajnos nem jelent meg magyarul, úgyhogy én is angolul olvastam. Az első benyomásom az volt, hogy az érzelmeknek van története. Azt gondolnánk, hogy ezek...
Mindig ugyanolyanok voltak.
Igen, és hogy ugyanúgy beszéltünk róluk, ugyanúgy éreztünk. A második első benyomásom, hogy ugye ez a könyv valami 150 különböző érzelmet sorol fel, ilyen szócikkszerűen, tehát egy ilyen érzelemszótárról van szó, ami minden egyes ABC rendben, ami minden egyes érzelemhez egy kis mini esszé tartozik. És nekem kicsit olyan volt olvasni, mint egy ilyen képzelt lények könyvét. Tehát amikor finneknek vagy pápuáknak az érzelmeiről olvasunk, az olyan egyszerre olyan ismerős, de olyan furcsa is, tehát hogy mint ezek a képzelt lények, hogy hasonlítanak olyan dolgokra, amiket ismerünk, de van valami furcsaság benne, és
valami szokatlan,
és néha olyan, mintha ezeket a szerző csak így kitalálta volna, hogy most a nem tudom melyik ausztrál törzsnek 15 vagy mennyi szava van a félelemre. Ugye van ez a sztori, hogy az eszkimóknak nem tudom hány szava van a hóra, ami egy hülyeség, ami nem igaz, és amikor az ausztrálokról olvastam ugyanezt, hogy az ausztrál benszülött csoportról, hogy hány szavuk van a filmre, ugyanez jutott eszembe, hogy itt most engem át akarnak ejteni. De aztán, hogyha kicsit utána néz az ember, akkor látja, hogy ezek mögött azért mind-mind komoly kutatások vannak, tehát most itt nem az eszkimók és a hó esetéről van szó.
Így van, ez abszolút nem az az eset, ugyanis nagyon komoly kutatómunka előzte meg ezt az összeállítást. Tulajdonképp olyan kicsit, hogy bárhol felnyithatod, és újabb meglepetésekkel szolgál, ugyanis vannak benne olyan érzelmek, amikről az ember rögtön tudja, hogy mit jelent, de ezt is kontextusba helyezi a szerző, például ilyen a vágy, vagy a félelem, vagy a szerelem, de vannak benne olyan példák is, amik viszont kultúra specifikusak, és ezzel lehet kicsit úgymond utazni, hogy megismerjük más kultúrák, más népek, akár jelenlévő, vagy elfeledett érzelmeit, ami szintén nagyon izgalmas lehet, tehát például van egy olyan szó is benne, ami azt az érzést írja le, amikor hirtelen rátör az a vágy, hogy meg akarsz csúkolni valakit. Úgyhogy tele van színesebbnél színesebb példákkal, és tényleg kicsit úgy működik, mint egy ablak zsiráf, hogy felnyithatom ABC sorrendben, keresek valamit, ami éppen S betűvel kezdődik, és azt kezdem el olvasni. Azt kell mondanom, kifejezetten szórakoztató.
És az egyes ilyen szócikkek egyébként különféle irodalmi példákkal, kísérletekkel, történetekkel, innen-onnan vett idézetekkel, világítják meg igazából azt, amit eddig azokról az ismerős érzelmekről elmondják az ismeretlen dolgokat, az ismeretlen érzelmekről pedig ismerős módon beszél nekünk a szerző.
Ezt nagyon jól összefoglaltad, Marci, és ilyenkor jön az a kérdésem, hogy vajon neked mi volt ebből a kedvenced ebből a könyvből?
Hát nagyon nehéz választani. Az egyik kedvencem, amivel könnyen tudok azonosulni, elsőre nem biztos, hogy ki fogom tudni mondani, az a Matuto Lupea, ami nem más jelent, mint azt a rossz érzést, amikor megszólal az ébresztő órád, és rátől egy ilyen reggeli bánat.
Hát ezzel én is abszolút tudok azonosulni, ez tényleg úgy szokott lenni, hogy vagy egyáltalán nem tudok felébredni, vagy pedig kipattanok az ágyból, és akkor ezek szerint ez az, amit érzek ilyenkor. Tele van egyébként olyan érzelmekkel tényleg a könyv, amire úgymond így ráismerünk, hogy akkor ezek szerint ez az, ennek van valami leírása, van egy szó arra, amit én érzek. Az egyik ilyen kedvencem nekem, az nem más volt, mint az egy fokkal könnyebben kiejthető illings nevezetű szó, ami tulajdonképpen valami olyasmit jelent, amikor hirtelen érzünk magunkban egy indítatást, hogy valami káoszt kell teremtenünk a környezetünkben, valamit le kell, az összes papíros le kell sodornunk az asztalunkról, szívesen földhöz vágnánk egy bögrét, vagy valami kis zavart keltenénk a körülöttünk lévő világban. Ez az Ilinx érzelem azért is volt nagyon érdekes számomra, mert gyerekként imádtam videoklippeket nézni, és aki szereti a popzenét, az tudhatja, hogy körülbelül minden dalban, akármelyik évtizedről van szó, ha összetörik az énekes szíve, akkor a videoklipben maga körül is összetűr egy-két dolgot, és mondjuk a régi képet odavágja a falhoz, stb. Sokszor feléled bennem az a vágy, hogy én is úgy szeretnék törni, zúzni dolgokat, utána pedig szétválogatnám, és természetesen szelektíven gyűjteném, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy én ezt az Ilinx érzést éreztem, amikor törni, zúzni szerettem volna.
Nagyon sok példát tudnék még mondani, de én most magam részéről a Kreng Chai nevű tájföldi kifejezést említeném, aminek az a jelentése, hogy vonakodsz valakitől szívességet kérni, vagy valamit kérni, mert hogy az problémát fog okozni a másiknak.
Nagyon izgalmas az a példa, amit hozol, ugyanis ez a könyv nekem abban is segített, hogy kicsit megismerjek általa más kultúrákat, és megtaláljak univerzális pontokat és azonos pontokat. Ki gondolod, hogy ugyanolyan érzelmek jelennek meg egy magyar és táj emberben, csak az a különbség, hogy a táj népnek még egy külön szava is van rá.
Ebben a könyvben is például látjuk azt, hogy a schadenfreude szót használják az angolok, én fogalmam sincs, hogy ejtik ki, ezt magyarul is van, tükörfordítottuk németből, ez a káröröm. Tehát át tudjuk venni más népeknek az érzelmeit, ha úgy tetszik, vagy valami oka mégiscsak van, hogy a német nyelvből terjedt el egyébként felénk is, meg az angolok felé is ez a kifejezés, akár csak a Torschluss pánik, ami pedig nem más, mint a kapuzárási pánik, de szintén ezt a németes formát használják az angolok is. Szerintem vannak kevésbé megszokott példák is, például ami nekem tetszett, meg amit úgy át is tudtam érezni akkor, amikor ott jártam, ez a portugál szodád. Ez egy ilyen valamilyen megfoghatatlan melankólia, valamilyen búslakodás, ami a portugáloknak így a zenéjéből is sokszor átjön, valamilyen elvágyódás, de kicsit ilyen gyászról is szól.
Valami, szóval, ami már elmúlt, és az iránt vágyódunk, de már nem jön vissza. Úgyhogy ez egy nagyon komplex érzelem.
Igen, de szerintem magyarként van valami, a kettő között van valami magyar-portugál összerezonálás.
Van, igen. Én ehhez szoktam hozzákapcsolni még a Han nevezetű érzelmet Kórából, ami szintén egy ilyen generációkon átnyúló mély szomorúság, de ugyanakkor van esély a változásra, de azért inkább a negatív irányba hagy. Úgyhogy vannak ilyen ívek, amik segítenek nekünk megrajzolni ezt a térképet, ezeket az érzelmi térképeket.
Ami szerintem még az érzelemtörténetben nagyon érdekes, hogy arra jött rá az érzelemtörténet, hogy van egy olyan 6-8 alapérzelem, ami nem változik. Lehet, hogy a kulturális kifejezés módjai változnak, de maguk az érzelmek azok úgy nagyjából azonosak. És hát ez valószínűleg azért van, mert ezek ilyen evolúciós maradványok vagy termékek. Elég, hogyha például az Agymanók című filmre gondolsz, nem tudom, hogy megvan-e, de hogy
igen,
ott
igen,
a kislány fejében ott van az a néhány színes ilyen kis manó, és azok mind-mind egy-egy ilyen alapérzelmet képviselnek, és akkor ugye attól függően, hogy most melyik érzelm lép életbe, vagy ők nyomkodják ott a gombokat, vagy én nem is tudom, hogy mit csinálnak. És hogy ezek az érzelmek, például az undor, a félelem, a meglepetés, a harag, a boldogság és a szomorúság, azok ilyen emberi állandók, amik viszont az összes kultúrában mindenhol előfordulnak.
Azért is érdekes ez a film, mert abban pár alapérzelem játszik szerepet a kislány fejében, és azt látjuk egyébként, most ez egy spoiler, azt látjuk a film végén, hogy kombinált érzelmek is létrejönnek, és ugye nem ennyire egyszerű az egyenlet. Viszont ugye beszéltünk arról a rész elején, hogy rengeteg interakció zajlik különböző országok között, ugye itt a gazdaság, földrajz, kereskedelem, stb. Ezek között lehetnek békés interakciók, és nem annyira békés interakciók, és ez ugyanúgy lefordítódik a globalizált világunkban az emberekre is. Kicsit olyan ez szerintem, hogy talán még jobban ilyen végtelen verzióban jelhetnek meg ezek az érzelmek, és magunknak is meg kell tanulnunk más népek érzelmeit, ami korábban talán nem volt ennyire kihívás. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én mindig nagyon érdekesnek találom például külföldi filmeket nézni, mert egy adott komplex érzelmet máshogy fejeznek ki a színészek. Neked volt ilyen élményed?
Hát az hagyján, de hogy a saját érzelmeinket is meg kell tanulni, tehát hogy van ez az érzelmi intelligencia kifejezés, ami szerintem néhány évtizede van velünk, ami arról szól, hogy fel kell ismernünk, azonosítanunk kell a saját, és nyilván a mások érzéseit is. És ez egy egyre fontosabb készség, meg képesség is a mindennapokban, és egyre több munkahely is elvárja egyébként azt, hogy minél magasabb ilyen érzelmi intelligenciával rendelkezzél, hiszen annál kooperatívabb leszel ott azon a munkahelyen. Egy másik olyan kérdés, ami az érzelmek kapcsán rég foglalkoztatja az emberiséget, az, hogy mennyire szabad kiadnunk őket, mennyire szabad megélnünk őket, vagy igazából ezeket az érzelmeket így vissza kell tuszkolnunk magunkba, vissza kell valamennyire fogni magunkat, vagy pedig bizonyos ilyen szituációkban kiadni. Az egyik nagyon érdekes példája Tiffany Watt Smithnek, hogy az 50-es években találták ki azt kaliforniai pszichológusok, hogy ilyen dűterápiákat tartottak. Ott valószínűleg, én gyanítom, hogy ott azért a gazdagabb elit tagjainak, akik ott korlátlanul kiélhették a dühüket ezeken a terápiákon, és akkor ott nem tudom, hangoskodhattak. És ott hangoskodhattak, meg üvölthettek kontrollvesztett állapotban, és állítólag ettől jobban lettek. Nem mindenki, de van, aki jobban lett.
Bevallom őszintén, egy ilyen terápiára én is el tudom képzelni, hogy elmennék. Én sokszor csináltam az gyerekként, hogy amikor nagyon ideges voltam, akkor a párnába sikítottam. Ez valami nagyon buta magazinban olvastam tiniként, nagyon szimpatikusnak tűnt, és egészen addig csináltam, amíg édesanyám annyira meg nem haragudott rám, hogy nem szólt hozzám egy napig, és mondta, hogy akkor ezt most inkább ne csináljuk, hogyha valami gondom van, mondjam el, néma gyereknek anyja se érti a szavát, jelszóval vége a párnába sikításnak. Ami még nekem az eszembe járt, hogy vajon milyen érzelmek szerepelhetnének ennek a könyvnek a második kiadásában. Ugyanis jó pár olyan dolog van, amit kezdek felfedezni, hogy már kezd akár a magyar nyelvbe is bejönni, és használunk olyan szavakat, mint például a cringe. Nem tudom, te hogy vagy, te milyen szavakat jelölnél a könyv második kiadásába?
Hú, nem gondolkoztam ezen, én igazából tőled akartam megkérdezni, hogy van-e olyan érzelmed, amire viszont nem nagyon van szó.
Húha, még, egyre jobbak a kérdések.
De esetleg úgy érzed, hogy beleférne ebbe a könyvbe.
Rendben, akkor én megpróbálok válaszolni a te kérdésedre, te meg válaszolsz az én kérdésemre. Tehát akkor oké, olyan érzelem, ami nincs benne a könyvben, és nem nagyon tudom leírni. Én azt mondanám, hogy az az érzelem, amit én nem annyira tudok leírni, az a tulajdonképpen az érzelmi volatilitás.
Ami egy ilyen hullámzás, vagy miről?
Igen, tehát, hogy egyszer ez, egyszer az, és nem tudom őket egymástól elválasztani. És néha kicsit olyan, mint amikor az ember fest, és nem színeket fest le, és azokat kontúrral elválasztja, hanem az egész összes színt csak összekevernénk a palettánkon, és egyszerre érzem az összeset. Ez a fajta egyszerre érzem az összes érzelmet, és ennek a szétfeszítettsége. Én erre szeretném megkérni Tiffanyt, hogy ha lehet, akkor kutassa ki, hogy ennek mi lehet az oka.
Nekem egy egyszerűbb ilyen érzelmem van, a félelem attól, hogy nem fogok tudni megnézni annyi filmet, vagy az összes filmet, mint szeretném.
Hát ez sokkal jobb. Hát ez nagyon jó. Tudod, mire emlékeztet ez engem? Egy játék, amit Dél-Afrikában játszottam, Fokvárosban egy tanulmányúton tanultam ezt a játékot, ami azért volt érdekes, mert a sokak által nem kedvelt felelsz vagy mersz, illetve a legrosszabb dolog, ami történt velem is most el kell mondanom típusú játékoknak az antitézise. Az volt a címe, hogy the best thing ever, the best feeling ever, a legjobb érzés valaha. És az azért volt izgalmas, mert sorban azt kellett mondanunk, hogy mi az a helyzet, amikor igazán jól érzed magad. Mondjak egy példát, például amikor kicsit túl sokat ittál az előző este, reggel kívánszorogsz a hűtőhöz, és pont van benne behűtött víz és narancslé, és ez a legjobb érzés. És azon gondolkoztam, hogy ezt az érzést viszont nem nagyon tudtuk leírni, ugyanis mindenki elkezdett körben példákat mondani, hogy mi neki az a legjobb érzés, az a felismerés, vagy az a rádöbbenés, vagy az, hogy gondoltam valamire, még tegnap este előrelátó voltam, és most sikerült, és ezt az érzést én nagyon szeretném valahogy kikutatni Tiffany segítségével, ugyanis ez egy nagyon nemzetközi csapat volt, mindenki más témákat mondott, de mégis találtak benne közös nevezőt.
Mindenkinek volt egy olyan érzése, hogy jaj, szerencsére bekészítettem másnapra a vizet, vagy...
Igen, az volt a játék lényege, hogy ekkor kell kocintani, amikor te is azt gondoltad, hogy igen, ez the best feeling ever. És akkor különböző példákat mondtak az emberek körbe, hogy szerintem az a legjobb érzés, amikor felveszek egy cipőt, és pont ráillik a lábamra. Igen, ez a legjobb érzés. És akkor így mentünk körbe, erről szólt a játék.
És azt mondod, hogy ezeknek a legjobb érzéseknek van valami közös nevezője, amire viszont még nincsen szavunk.
Igen, ez csak feltételezés, de onnan indultam ki, hogy ez egy 20 főből álló csapat, amiből 18 különböző országból érkeztek az emberek, és mindenki megtalált egy közös nevezőt, de senki nem tudta megfogalmazni, hogy mi az az érzés, csak így, hogy the best thing ever. A beszélgetés elején egy olyan könyvvel foglalkoztunk, ami így a körülöttünk lévő világot nézte meg, most pedig a belső világunkba utaztunk különféle érzelmek mentén. És abban a részben nekem szegeztél egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy vajon biztonságban érzem-e magamat, vagy hogyan tekintek a jövőbe. Ezt picit átalakítanám, és megkérdezném, hogy magabiztosabbnak érzed magad most ennyi érzelem ismeretében, és hogy jobban érted, hogy miről szólnak?
Hát ha magabiztosabb nem is leszek a könyv elolvasása után, egy kicsit talán többet tudok magamról, és az is nagyon érdekes, hogy milyen rokon érzelmeket vélünk felismerni más népekben, és ez a könyv egy olyan kulcsot ad a kezünkbe más kultúrákhoz, amire talán eddig nem is gondoltunk, hogy az érzelmeiken keresztül, vagy néhány ilyen központi érzelmen keresztül próbáljuk őket megérteni. És mindez rávilágít arra is, hogy ez az érzelem történet, ez nem egy túl régi tudomány azért. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor egy olyan 200 éves lehet. Persze nem tudom, már sokkal korábban foglalkoztak az érzelmekkel, meg vannak olyan kifejezéseink is, amik erre ilyen néphitekre utalnak, hogy valaki, nem tudom, hidegvérű, vagy valaki forrófejű, mert azt hitték, hogy a testnedvek hőmérsékletének ehhez van bármi köze. De igazából csak most kezdjük el pedzegetni, vagy megérteni, hogy mik is ezek az érzelmek, és ami egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet, hogy egy csomó érzelem a világból úgy eltűnt, hogy nem is vettük észre azokkal a különböző kultúrákkal együtt, akik azt az érzést érezték. Lehet, hogy ez a saját múltunk egyébként. És hogy ez a könyv nem egy lezárt vállalkozás, mert számtalan új és új szó, új és új érzelem vár még a világban és a történelemben felfedezésre. És hadd búcsúzzak az egyik kedvencemmel, az Awumbuk szóval. Ezt egy új-guineai népcsoport érzi, és ez az a, hát ilyen szomorúság, amit akkor érzünk, amiután távoztak a vendégek.
Ez izgalmas dolog, egyszerre van az, hogy néha örülünk, hogy már elmennek a vendégek, hogyha túl sokáig maradnak, de ugyanakkor hiányoznak is, amikor már nincsenek ott. Ebben a beszélgetésben egy csomót beszéltünk mindenféle érzelmekről, hogy nekünk mik voltak a kedvenceink, mi az, amit úgy beraknánk abba a második kiadásba, de bizonyára nektek is hallgatóknak van egy csomó érzem, ami már megfordult, vagy szembe jött veletek, vagy éppen átéltetek, de nem nagyon tudtatok leírni. Ha bármilyen gondolatotok vannak, akkor ezt osszátok meg velünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre.
Ez volt a könyvpárbaj, amiben Tim Marshall a Földrajz fogságában és Tiffany Watt Smith The Book of Human Emotions című könyveiről beszélgettünk. Ha szeretnétek, hogy a ti kedvenceitek is szerepeljenek a műsorban, írjatok nekünk a könyvpárbaj@brainbar.com címre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a könyvpárbaj mára búcsúzik.
A műsor a Béton partnere.